Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Milyen hatást gyakorolt a koronavírus járvány eddig a munkaerőpiacra? Mennyire írta újra a szabályokat, illetve milyen HR válaszokat kellett és kell adni erre a jövőben? Valamint arról is beszélgetünk, hogy hogyan kell tanítani, vagy másképp kellett tanítani a HR területét most, mint korábban. Mai vendégem Szabó Szilvia, Budapesti Metropolitan Egyetem HR tanácsadó szakvezetője, egyetemi docens, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a felvezetést, én is szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves hallgatókat is, téged is, Judit, mert nagyon vártam már ezt a találkozást, annál is inkább, mert egy pár hónappal ezelőtt, amikor megismerkedtünk, akkor szintén egy ilyen hasonló téma mentén ismerkedtünk meg, és már akkor is nagyon jókat beszélgettünk.
Igen, mert hogy egy HR konferenciát vezettünk együtt, aminek ugye szakmai oldalról képviselted ezt a területet, és ha már a HR, akkor vágjunk is a közepébe, ugye a szakmai munkádban az oktatás, illetve a HR szakma egyaránt jelen van, és amit biztosan tudok rólad, vagy amit megismertem veled kapcsolatban, hogy te mindig a legfrissebb trendekkel foglalkozol, mindig valahogy úgy elhagyod a járt utat a járatlanért. Mi az, ami téged motivál, ami visz előre? Miért keresed mindig az új utakat?
Hú, hát én szerintem gyerekkorom óta, vagy nem mondom, hogy így születtem, de piciként is már anyukám is elmondta, hogy már akkor is valahogy más voltam, járt utat a járatlanért, mert valahogy mindig azt tetszett, ami nem a hagyományos. De az nem jelenti azt, hogy ilyen nagyon renitens lettem volna, csak mindig nagyon érdekelt, hogy mi van a dolgok mögött. Sokkal előbb kerültem óvodába mondjuk, mint más, és ott is mindig a nagyokkal együtt akartam mindent csinálni, mert nyitott voltam, meg érdeklődő voltam. Én alapvetően egy nagyon nyitott személyiség vagyok, és szerintem ez már akkor így determinálódott, és ez végigkísérte az egész karrieremet, meg az életutamat egészen mostanáig. Pont ezért a mostani munkámban is valahogy szeretem azt, hogy máshogy csináljuk, mert úgy látom, hogy ennek van értelme.
És akkor a pályaválasztás az egyértelmű volt, hogy milyen irányba akarsz menni fiatalon?
Pályaválasztás az abban volt egyértelmű, hogy nem akarom a hagyományosat, vagy nem szeretném a hagyományosat. Tehát amikor ott vagy egy gimiben, és megkérdezik, hogy akkor melyik egyetemre akarsz menni, és tudtam, hogy ez nem szeretnék lenni, de megtetszett akkor valami olyan új, ugye ez a emberi erőforrás menedzsment, humán menedzsment.
Ez akkor egy új dolog
ez
volt.
Ez egy új dolog volt. Pécsen akkor indult, és emlékszem, hogy elmentem a nyílt napra, és annyira megfogott az a közeg, mert ez a nem a hagyományos, nem az a járt út volt, hogy a közgáz, meg a jog, ami akkor is egy nagyon izgalmas terület volt, de valahogy itt megfogott ennek az egésznek az atmoszférája, amit egyébként én a mai napig úgy hívok, hogy az attitűd, ami egy HR-es embert, ami egy jó szakember tud jellemezni.
Azért is kérdeztem, mert a gyerekkorról beszéltünk, illetve arról, hogy van, akinek vannak ilyen vágyai, hogy én színésznő szeretnék lenni, matematikus szeretnék lenni, vagy teljesen más. Tehát neked volt ilyen határozott elképzelésed, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
Képzeld el, képzeljék el a hallgatók is, hogy nem, egyet tudtam, hogy nem akarok pedagógus lenni. De ezt nem tudom, hogy miért.
Az élet furcsa fintora, hogy
azóta viszont oktatsz. Igazán nem pedagógus lettem, de oktatok, és nem volt ilyen elképzelésem, én mindig nagyon nyitott voltam, sok minden érdekelt, de az egész életemre az volt a jellemző, hogy nem kellett nagyon elterveznem, mert mindig akkor, amikor kellett, jött az, ami végül is úgy jó lett a folytatásban. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető.
Igazából hosszú utat jártál be, sok mindennel foglalkoztál, mielőtt a Metuhoz kerültél, a Metropolitan Egyetemhez. Mennyire voltak tudatosak a döntéseid, a váltásaid, tehát a karrierépítés?
A karrierépítésem az mindig tudatos volt, tehát az előző gondolatot továbbvíve ez nem azt jelenti, hogy így a véletlen szerencsének köszönhettem, mert én mindig nagyon tudatosan építkeztem, és a mai napig is nagyon tudatosan építem a karrieremet. Egyetemistaként már az egyetemi évek alatt ott voltam, részt vettem, bedolgoztam projektekbe, kutatásokba, tehát azt mondom, hogy rögtön involválódtam az egyetemi életbe, és ez azért valahogy így a kiválasztottak közé kerültem, akik sokkal több támogatást képest nagyobb figyelmet is kaptak, hiszen megdolgoztam érte. 5 év helyett 4 év alatt végeztem el az egyetemet, abból, még a Bologna előtti, hát ebből is látszik, hogy ez nem most volt, a kreditrendszerben rögtön elkezdtem dolgozni, kaptam lehetőségeket, kutatás, tanítsak, próbáljam meg, volt jó mentorom, és ez is egy nagyon fontos egyébként szerintem ebben az egész állomásokban, hogy mindig volt olyan mentorom, aki segített ebben a munkában, és én valahol ezt a filozófiát is szeretném képviselni a mostani munkám során is.
Majd beszélünk erről is. Azt mondtad, hogy nem szerettél volna pedagógus lenni, viszont most oktatsz. Mi volt, ami megfogott ebben a világban mégis, ami miatt itt tetted le a voksodat? Vagy hogy ezt is csinálod? Nyilván beszéltünk arról, hogy tanácsadóként, HR szakemberként és oktatóként is jelen vagy.
Én azt gondolom, hogy jó mintáim voltak. Tehát annak idején az egyetemen azok a szakemberek, akikkel legelőször találkoztam, az nekem nagyon tetszett. Ehhez azt is hozzáteszem egy ilyen kapcsolat zárójelbe, hogy én a gimnáziumban sokszor nem éreztem jól magam a nagyon merev, hagyományos, nagyon kötött rendszerek miatt. Az egyetemi élet pont ezen a szakon Pécsen annak idején egy sokkal nyitottabb kultúrával találkoztam, és kiváló szakemberekkel, és amikor az ember előtt vannak ilyen minták, akkor az úgy leteszi a lenyomatot, hagy benne, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát az, hogyha mondhatok neveket, amikor egy Klein Sándor tanította nekem a munkapszichológiát. Megjegyzem, a professzor úrral a mai napig együtt dolgozunk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy most a szakon az én hallgatóimmal is ő foglalkozik. És ezek a hagyományok, ezek szerintem nagyon meghatározzák az embernek az életét, és nekem nagyon megtetszett ez a közeg. Kaptam egy lehetőséget, hogy próbáljam ki magam a tanterembe, sose felejtem el, amikor 23 évesen először odaálltam 150 levelezős, felnőtt hallgató elé, és órát kellett tartanom, és tetszett nekik, és jó visszajelzéseket adtak, és valahogy ez egymás után így hozta ezeket a kis lépcsőket, hogy ezen a pályán menjek tovább. Megjegyzem, én gyakornokként dolgoztam HR nagy szervezetnél, multinál, az meg valahogy mégsem tetszett, hogy a beléptető kártyával megyek be, és beülök az irodába, tehát valahol azt érzem így utólag, hogy ez volt az én utam, hogy egy kicsit ilyen kötetlenebb,
szabadabb, kötetlenebb élet. És azt mondhatod, hogy tudatosan építkeztél, tudatosan is váltottál, amikor éppen eljött az ideje?
Igen. Nem volt könnyű a váltás, főleg az első váltás, amikor Pécsről jöttem el, mert azért mégiscsak 10 év után váltottam, és én a Pécsi Egyetemet, meg az ottani munkahelyemet, meg azt a közeget egy ilyen nagyon erős családnak tekintettem, második családnak tekintettem. Mert azért 18 évesen oda kikerültem a családomtól, át egy másik városba, és nehéz volt ez a váltás, de abszolút tudatos volt, mert azt éreztem, hogy ott bezárultak azok az ajtók, meg kapuk, meg lehetőségek, és szerettem volna tovább vinni, kipróbálni magamat máshol.
Most azon gondolkoztam, ugye, hogy a közszolgálathoz is elég komolyan kötöttél, de mégis ezt a szabadabb utat választottad. Mi az, ami miatt végülis ide billent?
Hogy jön ez ide, igaz, igen. A közszolgálat?
Igen, mert mi azt mondtad, hogy szabadabb utat szereted járni, hogy az új utakat a jártat elhagyod. Hogy jött akkor a közszolgálati egyetem?
Nézd, ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalás volt az életemben, és mindig azért választottam, mert a kihívásokat kerestem. És az alapvetően jellemző rám, hogy én nagyon szeretek építeni, kitalálni, megvalósítani dolgokat, és amikor ott is kaptam lehetőséget, először annak idején 2007-ben a belügyminisztériumhoz mentem, ahol a rendészeti vezetőképzésnek lettem a vezetője, akkor az egy nagyon nagy motiváció volt számomra, hogy itt azt a szabadabb dolgot lehet, vagy valami olyat lehetne megvalósítani. Aztán persze rájöttem, hogy nem feltétlenül, vagy nem 100%-osan, és akkor mindig vitt tovább a más irányba az élet, és utána elkerültem egy másik magánfelsőoktatási intézménybe, aztán utána kerültem a közszolgálati egyetemre, és oda is azért kerültem, mert a HR képzést, a HR szakokat ott akkor szerették volna kialakítani, és ez volt az egyik, többek között az én feladatom is, hogy abba a csapatba menjek, hogy megint egy új. És mindig bennem volt az, hogy ez a másfajta gondolkodás, ez a modern szemlélet, ahogy itt fel is vezetted, hogy mi mindennel foglalkozom, hogy akkor vigyük be oda is. Aztán persze onnan is elsodort az élet más irányba, de valószínűleg nem véletlenül.
Hogyan éled meg, ha falakba ütközöl?
Nagyon rosszul. Nagyon rosszul a tekintetben, hogy sokáig Én kos vagyok egyébként, ezt most így elárulom mindenkinek, tehát úgy bírok neki menni fejjel a falnak, és kitartó is vagyok, tehát sokáig neki megyek, és amikor már túljutottam azon a határon, hogy már nem megy, akkor viszont nagyon azt mondom, hogy akkor ezt nem érdemes tovább csinálni, mert akkor el kell dönteni, hogy akkor tovább menjen az ember. Sokáig próbálkozom, de amikor látod azt, hogy itt nincs lehetőség, akkor más irányba kell menni. És talán nekem ez az élmény, amikor ilyet kapok, akkor az megint egyfajta inputot ad arra, hogy ezt még nagyobb elánnal csináljam máshol.
Mondtad, hogy korán kezdtél el tanítani, 23 évesen már ott álltál a katedrán. De mikor és mitől lehet valaki hiteles oktató?
Ez nagyon jó kérdés. Én 23 évesen nagyon sokszor rettegtem amiatt, hogy mi jogon állok én itt ezek előtt az emberek előtt, akik felnőttként akkor tanulták az első, vagy akkor szerezték az első diplomájukat. És akkor azt mondta nekem az a mentorom, akit én nagyon szerettem, a Krisztián Béla tanár úr, hogy attól leszel hiteles, hogy te ezt te mondod nekik, felkészülsz, tudod, és te vagy az, akiknek olyan információt adsz, amivel utána ők tudnak érvényesülni, sikeresek lesznek, te segíted hozzá őket a diplomához. Később életszakaszomban pedig már azt gondolom, hogy attól lehetek hiteles, hogy milyen tapasztalásaim vannak, hogyan állok hozzá ahhoz az adott feladathoz, vagy akár ahhoz az egy emberhez, akivel nekem éppen ott beszélgetnem kell, mert szerintem ez nagyon fontos része a hitelességnek.
És hát gondolom, nagyon up-to-date-nek kell lenni, tehát, hogy a munkaerőpiac rezdüléseit nagyon kell ahhoz ismerni, hogy az ember hitelesen tudjon tanácsot adni, oktatni.
Így van. Tavaly kérdezte meg tőlem egy nappal is hallgató, hogy azt szeretném megkérdezni tőlem, hogy én hogy ismerek ennyi embert, és hogy hogyan tudok ennyi jó gyakorlatot behozni az oktatásba. És én csak annyit tudtam neki mondani, hogy 20 évvel ezelőtt sokkal kevesebbet ismertem, 15 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, és ma van az a pillanat, amikor meg egy jóval nagyobb körrel vagyok kapcsolatban, de lehet, hogy 5 év múlva, meg 10 év múlva még több ilyen kapcsolati tőke lesz nálam, akiket be tudok hozni az oktatásba.
Igen, ezen gondolkoztam, hogy mi a titok, mi a kulcs, tehát hogyan kell neked működni a mindennapokban ahhoz, hogy mindig újat tudjál mondani. Tehát mennyire veszel részt, vagy mennyire látod, hogy hogyan működnek a HR-esek, mennyire kommunikálsz velük, mennyire vonod be őket az oktatásba?
Ez egy folyamatos munka, tehát szerintem csak akkor lehetsz hiteles, visszatérve az előző gondolatra az oktatásban, hogyha tényleg kapcsolatban vagy a gyakorlati élettel. Van, aki csak tanít, de azért ma már szerintem főleg ilyen területen jellemzően a gyakorlatban is van tapasztalása annak, aki ott áll a katedrán. Ugye én is a gyakorlati életem is végigkísérte ezt, hogy a tanítás mellett tréner voltam, tanácsadó voltam, szervezetfejlesztési projektekben dolgoztam, a közszférában, nem csak az egyetemen, hanem nagy humánfejlesztési projektekben dolgoztam, tehát, hogy mindig fontos, hogy párhuzamosan vigyük ezt a két szállat, és abszolút up-to-date-nek kell lenni, tehát folyamatos, a lifelong learning ez nálunk is működik, olvasni kell, konferenciákra kell járni, networkingelni kell, hát hiszen nem véletlenül azt, ahogy itt felvezetésben is mondtad, de hogy egy társadalmi szervezetben dolgozom, ami abszolút társadalmi munka, de nagyon sok eredménye van, mert ezt is mind-mind vissza lehet vinni az egyetemi falak közé, azokat a tapasztalatokat, kapcsolatokat, amiket én azt gondolom, hogy nem lehet megvenni.
Hogyha már behoztad, ugye itt a Humán Szakemberek Országos Szövetségéről beszélünk, illetve ennek az alelnöki feladatairól és tisztségeiről, és direkt mondtam, hogy feladat is, meg tisztség is. Tehát, hogy milyen feladatot jelent ez számodra, és mit jelent ez a tisztség?
Én 10 éve pont kötni tudom, mert a kisfiammal voltam pocakos kismama, amikor bekerültem a HSOS-be. Már eleve nagy megtiszteltetés volt, hogy egy olyan társadalmi szervezetbe választottak be, ahova annak idején még fiatalként csak eljártam a programokra. És az alelnöki tisztelt vagy pozíciót most már második időszak, hogy ugye 3 évre választanak minket, és ugye én azt gondolom, hogy ez számomra egy, nem is egy feladat, hanem egy olyan hivatás, ami szól a hallgatókért, szól azoknak a szervezeteknek, akikkel együtt dolgozunk, szól a szakmának, és egy nagyon jó szakmai baráti közösségben tudok dolgozni, aminek egy nagyon erős hatása van, és én nagyon hiszek abba, hogy ennek az egésznek kell, hogy legyen egy ilyen társadalomformáló hatása. Tehát a HR az mindannyiunkat érinti. Mindenki vagy munkaadó, vagy munkavállaló, tehát hogy ez folyamatosan ott van, és sokkal határozottabban kell erről beszélnünk, és szerintem nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mi mit közvetítünk egyébként, akár a hazai munkaerőpiac, vagy akár a jövő munkavállalói, lásd a hallgatók irányába. Én alelnökként egyébként jellemzően a szakmai programok, konferenciák, kutatások vonalon vállalok szakmai feladatokat, de hát ez egyébként abszolút párhuzamos akár az egyetemi munkámmal, vagy az egyetemi feladataimmal is.
Mennyire kell zsonglőrködni itt a különböző szerepkörök és feladatok között?
Hát kell. Nagyon sok párhuzamosság van tekintettel arra, hogy nem csak nálunk az egyetemen, hanem országos szinten azok a kollégák, akik hasonlóan a HR területen dolgoznak, mind-mind együtt működünk, akár a HSOS, vagy akár más szakmai programok kapcsán, de mindenképpen sok feladatot jelent, hiszen párhuzamosan futtatjuk a projektjeinket, szakmai programjainkat, lesz megint egy nagy nemzetközi konferenciánk, a kutatásokat, és hát ez napi szintű elfoglaltságot és napi szintű készülést is jelent, hiszen az oktatásba is folyamatosan meg kell újulnunk, és folyamatosan friss információkat kell vinnünk.
Ugye mesterszakon oktatod a HR-eseket, de már nem a kezdőket feltétlenül.
De részben az alapszakon is dolgozom, mert ugye nálunk van emberi erőforrás gazdálkodás alapszak, de én elsősorban a tanácsadókkal, a mesterszakosokkal foglalkozom.
Mi az, ami a HR szakmában foglalkoztat, érdekel? Inkább arról beszéltünk, hogy az elején megfogott, megérintett téged, szeretnél átadni ismereteket, de mi az, ami leginkább tetszik a HR-ben, vagy ami miatt szereted a HR-t?
Hát ez egy nagyon tág kérdés, de elsősorban én azt gondolom, ez a humán fókusz és az emberközpontuság. Tehát szerintem, hogyha a HR-nek akár a gazdasági vetületeit nézzük, ez ott is mindig megjelenik, és én nagyon hiszek abba, hogyha már eleve a képzés során ezt a szemléletet adjuk át a hallgató kollégáknak, és így foglalkozunk velük, és olyan szakemberek jönnek be az oktatásba, akik szintén ilyen fókusszal adják át a tudást, akkor ennek biztos, hogy lesz lenyomata, és a későbbiekben is ők is így tudnak majd a saját szervezeteiknél működni, akár vezetőként, akár tanácsadóként dolgoznak majd a jövőre nézve.
Igen, igazából a kérdés azért is tettem fel, hogy azért egy kicsit villancsuk fel azt, hogy a HR mennyire sokrétű, hogy mennyire azért a többség azt gondolja, hogy munkaerő kiválasztás mondjuk, vagy toborzás, vagy annyira sok kis puzzle darabka, amiből ez összeáll.
Annál is inkább, mert ma már túl vagyunk azon, hogy munkaadó és munkavállaló, meg túl vagyunk azon, hogy fel kell vennünk embert a megüresedett pozícióra. Ma már arról beszélünk, hogy mindezt hogyan csináljuk. Arról beszélünk, hogy hogyan keressünk úgy munkavállalókat, hogy ott is maradjanak a szervezeteinknél.
Hogyan tud vonzó lenni egy szervezet.
Ma már tehetségeket keresünk, ma már olyan szakembereket keresünk, akik majd a jövő szervezetében is a mi embereink lesznek. Ma már azzal is foglalkozunk, hogy a jövő generációja, az alfa generáció, aki még nincs benne a munkaerőpiacon, de mit csináljunk ma ahhoz, hogy amikor ők oda bekerülnek, akkor vonzó legyen számukra az adott munkaerőpiaci környezet. És emögött, az egész mögött, ha megnézzük azokat a trendeket, ami ma jellemzően ott van, egy munkáltatói márka, egy munkavállalói élmény útnak a megtervezése. Ez már mind ember fókuszú, vagy humán fókuszú, és arról szól, hogy neked, nekem, és azoknak a munkavállalóknak, akik ott lesznek a szervezetnél, mire van szüksége. És persze a fizetés fontos, mert ezért adnak kenyeret a boltban, de ma már ennél sokkal több kell, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egyébként az egyetem is ezt képviselje, és bármilyen akár alap, akár mesterképzésről, vagy szakirányú továbbképzésről beszélünk, mindegyik a maga kategóriájában erről az oldalról közelítse meg a HR szakmát. És ha még egy gondolatot megengedsz, és talán ez is érdekes lehet a kedves hallgatóknak, hogy nálunk például az elmúlt pár évben elképesztően átalakult a HR képzés. Ugye nálunk az alapképzés az egy gazdasági orientációjú, gazdasági alapképzés, de még régen HR gazdálkodás és HR kommunikációs szakirány volt, addig most már a hallgatóink a digitalizáció, HR digitalizációból, a HR brandingből és egy ilyen learning and development képzés-fejlesztés specializációból választhatnak, ami azt jelenti, hogy arra szakosodhatnak a HR-eseink. Nem véletlen, és talán ez is magyarázza azt, hogy mennyire átalakulóban van a szemlélet, hogy mi kell ma már a munkaerőpiacon, és mi kell ma már a munkavállalóknak. Hát a tanácsadó szakon ott pedig egyértelműen az a fókusz, hogy mindent a HR-re kell megoldani, mindent a HR-től várunk. A HR-esek találkoznak a jelöltekkel, és a HR-esek találkoznak a vezetőkkel, meg a tulajdonosokkal, és nekik kell megoldani minden feladatot.
Igen, tehát a HR még inkább kulcsszereplővé vált az utóbbi években.
Én azt gondolom, hogy igen, és amikor azt mondjuk, hogy az informatika és az IT területe az, ami a legdinamikusabban változik, hát nézzük meg a HR-nek a változását, akár az elmúlt 2 év vonatkozásában, hogy milyen hirtelen és hogyan kellett reagálni a folyamatokra, vagy akár ez az egész pandémiás munkaerőpiaci környezet, milyen kihívások elé állította a szervezeteket, amire a HR-nek kellett nem hogy holnapra, hanem tegnap előttre válaszokat találni.
Kicsit megelőztél, mert erről részletesebben szeretnélek kérdezni, tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, utána folytatjuk innen a beszélgetést, és kifejezetten érdekelne az, hogy a pandémia milyen új irányokat hozott be a HR működésbe, illetve milyen válaszokat kell adni ezekre a problémákra. Szabó Szilvia, a Budapesti Metropolitan Egyetem HR tanácsadó szakvezetője, egyetemi docens, egyben a Humán Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke ma a vendégem, vele beszélgetek a mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.